Tovább csökkentik a kitermelést az OPEC plusz országok, 2 éve nem látott szintre esett a földgáz tőzsdei ára, új napelemparkot adott át az MVM csoport, erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Tovább csökkentik a kitermelt kőolaj mennyiségét az OPEC plusz országok, döntöttek a 23 államból álló kartell képviselői bécsi tanácskozásukon. A megállapodás értelmében a jövő esztendőben a mostani szinthez képest napi 1,4 millió hordóval kevesebb nyersanyagot hoznak a felszínre. A döntés várható hatásáról és okáról Hortai Olivért, a Századék Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallják.
A megállapodás napi 1 millió hordó olajról szól, ezt egyedül Szaúd-Arábia fogja júliustól ezt a vágást megvalósítani. Ez az elmúlt egy évben, mióta az Egyesült Államok bevezette az energiaembargót Oroszország ellen a harmadik kitermelés csökkentési döntés az OPEC részéről. Az első tavaly ősszel volt, ez 2 millió hordóról szólt, a második váratlanul most áprilisban történt, ami 1,6 millió hordóról szólt, és ez a harmadik, ez pedig 1 millió hordóról szól. Ez összesen körülbelül a globális olaj kínálatot 5%-kal, vagy valamivel kevesebb, mint 5%-kal csökkenti. A döntés gazdasági és geopolitikai következményei is aggasztóak a nyugati országokra nézve, és elsősorban a nagy olajimportőrökre nézve. A gazdasági következmények tekintetében érdemes azt aláhúzni, hogy már az előző áprilisi csökkentést követően is azt jósolták a nagy elemzőházak, hogy a harmadik negyedévre, őszre deficitessé válhat az olajpiac, és hát ez az új döntés ez tovább súlyosbítja a helyzetet, ami drasztikus áremelkedést eredményezhet. Vannak olyan elemzőházak, amik 100 dollár fölötti szintet prognosztizálnak. Másrészt pedig az ellátási nehézségeket is fokozzák. A geopolitikai fejlemények sem túl biztatóak. Úgy látszik, hogy a nyugat és az OPEC egyre inkább távolodik, és ezzel az új döntéssel az OPEC megint úgy tűnik, hogy összezárt Oroszország mögött, azzal, hogy Szaúd-Arábia magára vállalta a kitermelés csökkentését, a saját érdekei sérülése árán is megtámogatta Oroszországot abban, hogy továbbra is fenntartsa az exportált olajmennyiség volumenét, és ezzel az olajexportból származó bevételét. Ráadásul az látszik, hogy a kommunikáció szintjén is egyre inkább mérgesedik a viszony. Néhány héttel ezelőtt az OPEC összeszólalkozott a nyugathoz köthető nemzetközi energiaügynökséggel, a mostani ülést megelőző héten pedig a kartelt vezető szaudi energiaügyi miniszter kitiltotta a nyugati média csoportokat az ülésről, amire korábban még nem volt példa, és egy szokatlan lépésnek tekinthető, hiszen a médiának fontos szerepe van abban, hogy az ilyen üléseken az OPEC képes legyen jelzéseket küldeni a piaci szereplők felé.
Már előre tervezik a 2024-es esztendő kitermelését, és úgy tűnik, hogy ott Szaúd-Arábia mellett többek között Oroszország is csökkenti a felszínre hozott nyersanyag mennyiségét. Miért van ez, hogy ennyire előre, már több mint 1-1,5 évvel korábban a leendő kitermelésről döntenek?
Különböző módon magyarázzák az elemzők ezt a hosszú távú elköteleződést, azonban ezeket érdemes óvatosan kezelni, tudnélik a 2024-es év előtt az OPEC-nek még több ülése is lesz, a következőt idén őszre tervezik, és az olajpiaci folyamatoknak megfelelően azokat a kvótákat, amikről korábban megállapodtak, és amiket most megerősítettek, még módosíthatják, illetve az OPEC egészére vonatkozó kvóták belső allokációja is változtatásra kerülhet. Úgyhogy én a 2024-es évre vonatkozóan még nem vonnék le messze menő következtetéseket ebből a döntésből. Egyébként általánosságban az a motiváció az ilyen hosszú távú nyilatkozatok mögött, hogy ezzel is jelzést küldjenek a piaci szereplőknek, arra vonatkozóan, hogy várhatóan a mostani állás szerint hogyan alakul majd az olajpiaci kínálat középtávon. De mivel egy nagyon turbulens helyzetben vagyunk, ezért alig, ha nem jó esély van arra, hogy ezek a kvóták még változzanak. Két hajtóerő befolyásolhatja ezt. Az egyik a kereslet alakulása. Az elmúlt hónapokban az olajárak korrigáltak, azonban ez elsősorban a gazdasági nehézségektől való egyre fokozódó félelmeknek köszönhető. Az elmúlt időszakban azok az időszakok, amikor az olajár csökkent, mind-mind annak voltak köszönhetőek, hogy úgy nézett ki, hogy megemelkedik az esély egy átfogóbb gazdasági válságra. Itt elsősorban a bankcsődöktől való félelemre, másodszorban az Egyesült Államok fizetésképtelenségétől való félelmek növekedésére gondolok. Hát a következő hónapokban, hogyha hasonló események merülnek föl, az ipari termelés gyengélkedik, vagy Kína gazdasága nem növekszik olyan mértékben, mint ahogyan arra az elemzők számítanak, azok jelentős mértékben befolyásolhatják a keresleti oldalt, amire az OPEC is várhatóan reagálni fog a kínálati oldal és a kitermelési kvóták módosításával. Ráadásul az OPEC-nek oda kell figyelnie arra is, hogy az Egyesült Államok kitermelési kapacitásai hogyan alakulnak, mert hogyha az USA a terveinek megfelelően képes növelni a kapacitásait, akkor az OPEC ár befolyásoló képessége csökkenhet, és ez is a módosítás irányába terelheti a döntéshozókat. Jelenleg úgy tűnik, hogy az OPEC elkötelezett abban a tekintetben, hogy az olajárakat magasan tartsa, akár annak az árán is, hogy ezzel súlyos gazdasági nehézségeket okoz a nyugatnak, hogy mi lenne az az árszint, ami az OPEC-nek középtávon megfelel, azt nem lehet pontosan tudni, erre különböző becslések vannak. Az IMF szerint például Szaúd-Arábiának stabilan $80 hordonkénti Brent árfolyamra lenne szüksége ahhoz, hogy a rendes költségvetését és az azon felüli gigaberuházásait képes legyen finanszírozni, de ezek is változhatnak, hiszen ezek a nagyméretű beruházások, ezeknek egy része még egyáltalán nem biztos, hogy el fog indulni. Kérdés, hogy hogyan alakul a jövő. 2024-re szerintem még nem lehet nagy biztonsággal előrejelzést adni.
Oroszország az önként vállalt kitermelés csökkentésen túl mennyivel kevesebb kőolajat szállít külföldre, ad el az elmúlt egy év eseményei után?
A legutóbbi rendelkezésre álló adatok áprilisra vonatkoznak. Ezek alapján Oroszországnak valamelyest visszaesett a háborút megelőző időszakhoz képest az értékesítési volumene, viszont áprilisban többet értékesített, mint a háború kezdete óta bármelyik másik hónapban. Ez alapján úgy tűnik, hogy a háború kirobbanásával és a tavaly márciusi amerikai energiaembargóval megnövekedett a bizalmatlanság az orosz szállítókkal kapcsolatban, amik miatt az oroszoknak egy átmeneti termelés és export csökkenést kellett, hogy elszenvedjenek, viszont ezt mostanra majdhogy nem teljesen sikerült ledolgozniuk. Ami egy izgalmas kérdés ezzel párhuzamosan, hogy milyen áron képesek értékesíteni az olajat az oroszok. Egy évvel ezelőtt az energiaembargót követően az orosz típusú nyersolajak ára, értékesítési ára elvált a nyugati típusú olajakétól, és egy 20-30 dolláros diszkontot kellett, hogy kínáljanak az oroszok annak érdekében, hogy eladják az olajat. Viszont az elmúlt hónapokban úgy tűnik, hogy ez a diszkont ez folyamatosan csökkent, vagy ez az ár előny az orosz nyersolajnak folyamatosan csökkent. Most már voltak olyan időszakok, amikor 20 dollár alá is benézett. Kérdés, hogy mit hoz a jövő, hogyha Oroszország képes a továbbiakban ledolgozni a nyugati olajjal szembeni ár hátrányát, és hogyha továbbra is képes fenntartani az olajexport volumenét, akkor az alapján úgy tűnik, hogy a szankcióknak a várt közép- és hosszú távú hatása is elmaradhat.
Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Június 5-től hétfőtől a tervek szerint egy hétre leálltak az orosz gázszállítások a török áramlatvezetéken ütemezett éves karbantartás miatt. A munkálatokat most először végzi el egyedül a Gazprom, mivel a szankciók miatt abban nem vehet részt a korábbi közreműködő amerikai cég. Mindeközben két éve nem látott szintre, 24 euró alá is csökkent az elmúlt napokban a földgáz ára a holland tőzsdén. Jenei Andrást, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetőségének tagját, energiapolitikai szakértőt hallják.
Alapvetően kétharmad részt az enyhe télnek köszönhetjük ezt, egyharmad részt pedig a fogyasztás visszaesésének. Az időjárást illetően a második legmelegebb telünk volt az elmúlt 100 évben, és ez jelentős részt annak volt köszönhető, hogy az északi légkörzést adó jet stream, amely meg volt gyengülve, és még tavaly nyáron nem tudtuk, hogy annak a gyengülése melyik kontinens, az európai, az amerikai vagy az ázsiai kontinens fölött fog megjelenni, emiatt nem tudtuk, hogy mennyire lesz hideg a tél. Mint kiderült, az Egyesült Államok kapta a hideget, mi pedig a meleget, úgyhogy Európa ezt megúszta. Ez persze nem garantált, hogy például a mostani El Niño jelenség, vagy a további északi légkörzés gyengülésnek köszönhetően a következő telünk milyen lesz. De azt lehet mondani, hogy egy nagyon pozitív szaldóval jöttünk ki a télből, magasan állnak a gáztárolói töltöttségek, és alapvetően kiderült, hogy azon az árszinten, amin az elmúlt hónapokban, évben volt a földgáz, ami azért tudni kell, hogy irracionálisan magas árszint, azon az árszinten gyakorlatilag bárhonnan lehet gázt venni a kontinensre. Ez volt a kétharmad. Az egyharmad pedig a csökkenése a fogyasztásnak. A fogyasztás csökkenés két részből áll. Az egyik része az a lakossági KKV önkéntes visszafogás volt, amit szinte kézzelag annak lehet köszönni, hogy magasabb az ár, azaz az emberek és a cégek kevesebbet fogyasztottak. A másik része pedig, amit a mostani recessziós félelmek mutatnak, az az, hogy az ipar egy jelentős része Európában ettől azért be kell látnunk, hogy megrodjan, és eltűntek komplett termelési területek. Tehát például a BASF, vegyipar, műtrágyaipar, mondhatni az elmúlt egy évben szinte nem működött az Európai Unióban. Például Németországnak a technikai recessziós számait, ha megnézzük, akkor ehhez is hozzájárult. Tehát ez az árszint ennek köszönhető. Gyakorlatilag működik a piac, van egy megnyugtató kínálat, mondhatni akár túlkínálat, és nem látszik az a szűkület, ami annó másfél-két évvel ezelőtt felnyomta a gáznak az árát.
Honnan van a kínálat, illetve, ahogy említette, a túlkínálat?
A legfontosabb új kínálati piac az az Egyesült Államokból érkező cseppfősított földgáz, amely gyakorlatilag pár év alatt átvette a kezdeményezést az európai gázpiacok fölött, és egyértelműen ez tehető felelőssé annak, hogy Európában jelenleg is van elegendő földgáz, annak ellenére, hogy nagyon nagy mennyiségű csővezetéken szállított orosz földgáz már nem érkezik a kontinensre. Természetesen a világpiac más cseppfősított földgáz termelői is beszálltak ebbe. Ennek a magas árkörnyezet volt az alapvető oka, tehát annyira magas áron lehetett eladni Európába földgázt, hogy volt, hogy kínai kikötőkből fordultak meg tankerek, és tértek vissza európai kikötőkbe, hogy ott értékesítsék azt a gázt, amit már egyébként eladtak volna Kínába. A másik jelentős indok az az, hogy Kínába a kereslet nem tért még úgy vissza a gázkereslet a COVID lezárások utáni újranyitás követően. Többek közt azért, mert Kínának a versenyképessége nem bírja el azt a gázárat, ami volt ezelőtt, tehát ez a 30, 50, 70, 80 euró per megawattórás árszint, ez a kínai termelésben és annak az export oldalán egyszerűen nem elbírható, ezért jobban támaszkodtak a közép-keleti, azaz Türkmenisztánból, Kazaksztánból jövő földgázra és az orosz földgázra is.
Mennyire rentábilis a cseppfolyósított földgázt Európában eladni, ha 30 euró alatt van az árszint? Vagy egy jó-jó hatást fogunk látni? Amikor felmegy a földgáz ára, akkor több cseppfolyósított földgáz érkezik, amikor lemegy, akkor ezek a szállítmányok inkább Kelet-Ázsiába mennek. Szóval 30 euró alatt megéri Európába földgáz szállítani cseppfolyósított módon?
30 euró alatt még megéri. Azt gondolnám, hogy talán 20 euró környékén van az a határköltség, ahol már az amerikai és más tankerek elfordulnak Európa felől, de ez természetesen változik szállítmányonként. Ugye ez a szépsége a cseppfolyósított földgázpiacnak, hogy ezáltal vált a földgázpiac valahol globálissá, vagy rendkívül rugalmas, tehát majdnem annyira rugalmas, mint az olajpiac, természetesen azt az érettséget még nem ért el, de azt lehet mondani, hogy 20-25 euró környékén már fordulhatnak el a tankerek, és komoly problémák keletkezhetnek.
Ugye Magyarországon április 1-ével megkezdődött a betárolási időszak. Most lehet azt mondani, hogy egész Európában gőzerővel tárolnak be a földgázból? Mert hogy igencsak olcsó most.
Lehet azt mondani, hogy van, ahol már gőzerővel tárolnak, máshol meg még kivárnak. Végre gondoljunk bele, ha valaki egy hónapja az akkori rekord alacsonynak gondolt áron elkezdett volna tárolni, mennyit bukott volna ahhoz képest, hogy most hol tart az ár. Tehát én azt gondolom, hogy a piac elnézve a likviditást, azaz, hogy mennyit kereskednek most ezen az áron, relatíve keveset egyébként, tehát alacsony a likviditás a gázpiacon, azt indikálja, hogy a vevők inkább kivárnak még, azt gondolják, hogy lesz ez az ár még olcsóbb is.
Mire lehet számítani nyár végén, illetve hát ami ugye az időjárástól is jelentősen függ, az év végén télen, milyen gázárakra? Lehet-e bármilyen előrejelzést adni most, így nyár közepén, az évvégi árakra?
Hát ez nagyjából lehetetlen, de meg lehet próbálni, próbálkozni mindig lehet vele. Azt gondolom, hogy előre nem várt geopolitikai események, a gázszállító infrastruktúrát érintő közvetlen hatások, mint például a most a héten a kötelező éves karbantartásán kint lévő török áramlat vezeték valamilyen oknál fogva nem térne vissza időben a karbantartásról, akkor könnyen lehet látni árugrásokat. Talán azt a teljesen megvadult piaci hangulatot, ami az elmúlt másfél-két évet jellemezte, ahhoz nagyon nagy dolognak kellene történnie, hogy ez visszatérjen, mert azért alapvetően azt lehet látni, hogy a piac megnyugodott egy kicsit, a gázpiac, és ezáltal a politika is egy kicsit megnyugodott, tehát nincsenek egymást gerjesztő folyamatok, tehát elég komoly olyan fundamentumokat érintő, vagy alapvető életünket érintő, mint például egy háború kell történnie, hogy a gázárak megint ilyen mértékben felszökjenek, mint amit láttunk akár tavaly nyáron.
Milyen hatása van a török áramlat tervezett egyhetes kiesésének az európai és pláne a magyar ellátása? Ugye az tudható, hogy eddig a Gazprom nem egyedül végezte ezt a munkát, hanem amerikai partnerrel, amely most a szankciók miatt nem vehet részt ebben a munkában. Milyen hatása lenne a piacra, hogyha ez az egy hét kitolódna, sokkal hosszabb ideig esne ki az ellátásból a török áramlat?
Hát amennyiben kiesik, annak lesz egy komoly árfelhajtó hatása, és ellátási aggodalmak is felléphetnek, hiszen azért ott jelentős mennyiségű földgáz jön ide Magyarországra, illetve a Balkánra. Azért alapvetően ez mink érintene a legrosszabbul, hiszen az orosz-magyar hosszú távú gázvásárlási szerződés keretében vásárolt gáztúlnyomó részét azt a déli irányból vesszük. Azt is tudni kell, hogy azért ez egy relatíve új vezeték a török áramlat, tehát hogy nagy valószínűséggel nem hiszem, hogy olyan problémák felmerülnének a tervezett karbantartás alatt, amik túlzottan, túl jelentősen elhúznák, néhány nappal természetesen elcsúszhat, de amennyiben annál tovább tart, akkor az vagy szankciós hatás, nem tudtak az oroszok megfelelő karbantartó céget találni relatíve rövid idő alatt, vagy megint akár egy tudatos geopolitikai lépés lehet, ezt nem lehet kizárni. Az, hogy ennek mekkora felhajtó hatása lenne, én továbbra is tartom, hogy a piac most jelenleg túl nyugodt ahhoz, hogy akár egy néhány hetes török leállás is annyira nagy árral itt hordozna magába potenciált, mint amit láttunk akár tavaly nyáron.
És ez az egy hét, ez nincs hatással az árakra, mivel tervezett volt, tudott volt, tulajdonképpen a piac igencsak nyugodtan fogadja, mert hogy be volt jelentve, és hát ez egy rendes karbantartás.
Így van, ezt mindenki beárazta, betárazta, mindenki tudja, hogy ez itt van. Sőt, még azt gondolom, hogy a piac már tanult annyit az elmúlt néhány év volatilitásaiból, hogy akár még arra is felkészültek lélekben a vevő, hogy akár ez az egy hét, akár lehet két hét, vagy három hét. Ebben nem vagyok biztos, de van egy ilyen érzésem.
Jenei Andrást, a Méltányosság Politika Elemző Központ vezetőségének tagját, energiapolitikai szakértőt hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Kunmadarason adott át egy új napelemparkot az MVM csoport. A létesítmény 26 ezer háztartás éves villamos energia igényét tudja majd kiszolgálni, mondta el az Inforádiónak az MVM Zöld Generáció Kft. Üzleti projekt igazgatója. Bilinszky Pétert Sipos Ildikó kérdezte.
Az MVM Zöld Generáció Kunmadarason két projekt keretében két naperőművet valósított meg, egyenként 24 megawatt névleges teljesítő képességgel, illetve egyenként 28,8 megawatt beépített teljesítménnyel. A két projekt egyenként 11,5 milliárd forintba került, és mind a két projekt 37%-ban KEOP forrásból valósult meg, a maradék 63%-át az MVM vállalatcsoport saját forrásból biztosította.
Említette ezeket a teljesítményeket, amelyre ez az új napelempark képes, amilyen teljesítményt le tud adni, de ezt egy laikus hogyan tudja jobban megérteni? Mekkora teljesítményre képes ez a napelempark?
A két naperőmű összesen nagyjából 26 ezer háztartás éves villamos energia fogyasztását tudja biztosítani a termeléséből, és még úgy lehetne elképzelni, hogy a napelemparkoknak a területi igénye egyenként 40 hektár. Tehát 40 hektár terület van befedve napelemekkel.
Mennyi idő alatt valósult meg ez a beruházás?
A beruházásnak a teljes igénye több mint 3 év volt, 2020-ba kezdtük, maga a kivitelezés tavaly ősszel kezdődött, 8-9 hónap alatt folytatódott le a kiviteli tervezés, kivitelezés.
Ugye az MVM megújuló programjának keretében a tervek szerint 33 ilyen új napelempark létesül majd Magyarországon. Ebből már vannak olyan beruházások, amelyek a Kunmadarasihoz hasonlóan már megvalósultak, és vannak olyanok, amelyek még ezután megvalósítandó beruházások?
Igen, 5 darab ilyen nagyméretű naperőmű létesül Magyarországon. Egy létesült Debrecenbe, annak tavaly októberben történt meg az üzembehelyezése. 2 darab 20 megawattos erőmű létesült Szegeden. Idén tavasszal történt meg az üzembehelyezése, illetve majd most a Kunmadarasi 2 erőműnek júniusban történhet meg az üzembehelyezése. Ezen felül van 28 darab fél megawatt alatti teljesítményű kisebb naperőmű projekt, amiből 15 darab Oroszlányba, 5 darab Pécset, a fennmaradó 8 az meg különböző településeken valósul meg még az idei évben.
Ezen napelemparkok kialakításának mekkora az összforrás igénye?
60 milliárd forint nagyságrendileg az a teljes előkészítéstől a létesítés befejezéséig.
Bilinszky Pétert, az MVM Zöld Generáció Kft. Üzleti projekt igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!